Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A címvédő Milek Kristóf a legjobb idővel bejutott a 200 méter pillangó döntőjébe a párizsi olimpia úszóversenyeinek keddi negyedik napján. A Honvéd 22 éves világcsúcs tartója és kétszeres világbajnoka, aki a tavaly áprilisi országos bajnokságot követően közel egy évet kihagyott. Az esti elődöntőben a világ idei legjobb idejével csapott a célba, és közel 8 tizeddel volt gyorsabb, mint a hazaiak kedvence Leon Marshall. Milák a sok kihagyás ellenére így egyértelműen az aranyéremre esélyesként ugrik majd medencébe ma este. Németh Nándor a harmadik legjobb idővel bejutott a döntőbe 100 méter gyorsan a párizsi olimpia úszóversenyeinek negyedik tegnapi napján. A finálét ma 20:30-kor rendezik. A magyar férfi vízilabda válogatott 10 hétre kikapott tegnap Spanyolországtól a párizsi olimpián a csoportkör második fordulójában. A spanyolok 26 év után tudtak nagy tornán nyerni a magyarok ellen. Varga Zsolt együttese, amely vasárnap 13-12-re verte a franciákat, csütörtökön a japánokkal, szombaton az ausztrálokkal, hétfőn pedig a szerbekkel játszik. Újraindult a balti propaganda hadjárat hazánk ellen, a baltiak szerint Magyarország veszélyezteti a schengeni övezet biztonságát azáltal, hogy több más ország állampolgárai mellett az orosz és a belorusz állampolgárok is bekerültek a nemzeti kártya programba, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter bejegyzésében kijelentette, ez egy gyerekes hazugság. Az igazság az, hogy az orosz és belorusz állampolgárok továbbra is kizárólag vízum birtokában léphetnek be Magyarország és ezzel a schengeni övezet területére, tartózkodási engedélyt pedig csak a jogszabályokban rögzített módon az idegenrendészeti főigazgatóság által lefolytatott eljárás nyomán kaphatnak, mutatott rá a miniszter. Az ukrán-magyar határszakaszon 6319-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 6686-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 55 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Teheránban merényletben megölték Ismail Haniyeh-t, a gázai iszlamista Hamas terrorszervezet politikai vezetőjét, órákkal azután, hogy részt vett az iráni elnök eskütételi ceremóniáján. A Hamas Izraelt vádolja. Haniyeh hajnali 2 óra körül vesztette életét néhány órával azután, hogy egy izraeli vadászgép Libanonban, Beirut szívében megölte a Hezbollah műveleti központjának vezetőjét. Az iráni forradalmi gárda bejelentette, hogy Haniyeh-t egyik biztonsági űrével együtt tölték meg. A Hamas közleménye szerint Haniyeh-t egy izraeli támadás ölte meg. A Meta amerikai internetes óriás vállalat közleményben elnézést kért, amiért a rendszerhibára hivatkozva korlátozott volt a Donald Trump elleni merénylet után készült fényképek nyilvánossága a közösségi médium felhasználói számára. Danny Lever, a Meta kommunikációs vezetője úgy nyilatkozott, hogy a rendszerben fellépett hiba okozta az esetet, amit azóta elhárítottak. A Facebookot is működtető médiavállalat szóvivője egyben bocsánatot kért. Az ügyet felhasználók egy másik közösségi oldalon, az X-en hozták nyilvánosságra, ahol saját tapasztalataikról beszámolva azt írták, hogy a Facebook független tényellenőrökre hivatkozva manipuláltnak, módosítottnak sorolta be a Donald Trumpról közvetlenül az ellene megkísérelt merénylet után készült fényképeket. A volt elnök és republikánus elnök jelölt Truth Social nevű közösségi média oldalán reagált az esetre és cenzúrával vádolta a Facebook valamint a Google-t, amiért állítása szerint hasonló módon korlátozta a merényletet követően róla készült fotók nyilvánosságát. Végül az időjárásról. Ma szinte mindenhol zavartalan napsütésben lesz részünk, csapadék sehol sem várható. Nyugaton a délies, északkeleten a nyugati szelet kísérhetik élénk lökések. Délutára 30 és 35 fok közé melegszik a levegő. Híreinket hallották.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. július 31-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Molnár András, a technikai pultnál pedig Fehér József ül. Rádiónk igazgatója Bercasi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. A műsorismertetés után Barta Róbert járművezető oktatóval beszélgetünk a jogosítvány megszerzésének jelenlegi feltételeiről, ajánlott óraszámokról, mindezek anyagi vonzatáról. Emellett beszélünk arról is, hogy a KRESZ módosításának tervei szerint akár családtagoktól is lehet majd vezetést tanulni. 9 órától hírek, majd egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában folytatjuk a beszélgetést 13. Leóról és a Rerum Novarum kezdetű enciklikájáról Budapéter teológiai tanárral. Most ajánlónkat hallják.
Meg kell említeni még a biblikus tudományokat. Ugyanis a katolikus egzegézis az eléggé lemaradt a többi keresztény felekezet egzegézise, szentírás magyarázata, szentírás tanulmányozása mellett. Elsősorban ugye a protestánsok azok, akik élen jártak a 19. századi biblikus és egzegéta tudományokban, tehát a szentírással foglalkozó tudományokban, amiben nagyon nagy szerepet játszott az is, hogy a 19. század az a régészetnek az aranykora, vagy akkor indult el igazából, és rögtön ugye csúcsokat döntött.
9 óra után Kilátó című regionális műsorunk mai adásában először második Rákóczi Ferenc és a Könnyező Mária képek közötti feltételezett kapcsolatról hallanak, majd ellátogatunk a Balassagyarmati Pannónia Motorkerékpár Múzeumba is. Napról napra című regionális műsorunk mai adásában egy különleges mesterségről, a harangöntésről beszélget Slizs Róbert harangöntővel, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most ajánlunk.
Milyen fémet is? Azt említjük, hogy harangöntő. Hát mit önt a harangöntő?
A harangok harangbronzból készülnek, az körülbelül 80% vörös rész és 20% angolon. Ötvözetből készülnek, ezt a bronzt kell felhevíteni körülbelül 1100 fokra, és akkor öntsük bele az öntőformába.
Folyékony lesz ez az anyag?
Igen.
És szó szerint öntenet kell?
Igen, igen. Olyan folyékony, mint a víz, és beleöntsük az öntőformába.
10 órától hírek, majd kezdődik a Szószóló című műsorunk. A mai adásban a sajtóhelyreigazítás jogi kérdéseiről lesz szó, és beszámolunk a felzárkózó települések program eredményeiről. Ezt követi a Lélekszava, melyben Kormos Csaba gesztei plébánossal az imádság éve alkalmából a rózsafűzér titkokról elmélkedünk. Ma a Világosság rózsafűzér 5. titkáról lesz szó, aki az eukarisztiában nekünk adta magát. 11 órától hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című műsorunk. A mai adásban sós és sajtos sütemények receptjei közül válogatunk. Bejátszásunkban Süje Károlynét hallják.
Én mostanában azt tapasztaltam a kislány unokáimnál, hogy a édes sütemény van, ugyan kiveszik a tányérról, beleharapnak és leteszik. Viszont ha sós van, akkor nekiülnek és falatoznak. Most például legutóbb sós tanglit vittem, és megkínáltam őket, elvették tőlem a dobozzal, és úgy nekiültek, hogy alig maradt a doboz alján, két kicsi megette.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Kosztolányi Dezső, Künn a sárgára pörkölt nyári kertben című versét Pap Zoltán mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek szent életű emberek című műsorunkban Loyolai Szent Ignácról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Gárdonyi Géza életét és írói munkásságát ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, a Dobó István Gimnázium magyar nyelv és irodalom tanára segítségével. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
Szívünk őszi levél, velünk játszik a szél, valakit szeretünk. Épp hogy megszületünk, utazunk, mindig nehéz, ha elköszönünk. Lobban és heves a tűz, máskor jégvirágokba menekül. Nem mindegy rossz a világ, de ha elromlik az a mi hibánk, egyebet én nem tudok, csak egy dal van, amit most adhatok, de soraiban ott vagyok, és a szívedig, ha eljutok. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
Kedves hallgatóink, most következő reggeli beszélgetésünkben Barta Róbert járművezető oktatóval beszélgetünk a jogosítvány megszerzésének jelenlegi feltételeiről, ajánlott óraszámokról, mindezek anyagi vonzatáról. Emellett beszélünk arról is, hogy a KRESZ módosításának tervei szerint akár családtagoktól is lehet majd vezetést tanulni. Játékunk sem marad el, hiszen azok között, akik velünk játszanak, három darab páros belépőt sorsolunk ki Szikora Róbert és az Ergo együttes fellépésére, mely augusztus 3-án este 8:30-kor kezdődik a Tokaj Fesztivál Katlan nagy színpadán. Játékkérdésünk pedig így hangzik, mikor alakult meg az Ergo együttes? Várjuk hívásaikat a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Nyerteseink a helyszínen vehetik át a jegyeket az előadás kezdete előtt 20 perccel a jegypénztárban. Telefonáljanak, játszanak velünk, most pedig kezdődjön a beszélgetés a KRESZ változásairól és a jogosítvány megszerzésének jelenlegi feltételeiről Barta Róbert járművezető oktatóval. Szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, akivel egy újabb változásról fogunk beszélni a járművezetés oktatásának területén, hiszen hamarosan meg lehet majd a rokonoknak is lehet tanítani akár a fiatalokat arra, hogy vezessenek. Nagyon fontos változás ez, hiszen ez nyugaton már bevett szokás. Ott már a rokonok mellé beülnek a leendő járművezetők, és ők akár így módon is gyakorolhatnak, ami nálunk egyelőre még tilos. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, és engedjék meg, hogy bemutassam Barta Róbertet, aki nekem nagyon régi kedves ismerősöm, egyébként oktatóm is volt, úgyhogy a tegező viszony innen is adott.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Milyen változás lesz ez számunkra, hogyha most már beülhetünk apa, anya mellé, ő fog elkezdeni minket tanítani. Jó, rossz változás lesz-e, előre lendít ez bármit?
Szeretjük azt gondolni, hogy most valami nagyon új dolgot találtunk ki, és ez micsoda szenzáció. Igen, eddig a leendő járművezetők képzése, oktatása úgy zajlott, hogy erre felkészült autós iskoláknál fellelhető oktatók foglalkoztak a leendő járművezetők képzésével. Ez két részre bontható, ugye elmélet és gyakorlat. Az elmélet most az elmúlt néhány évben jelentős változáson ment át, az elméleti képzés, mert az úgymond hagyományos tantermi keresztanfolyamokat szinte teljes egészében átvette az online képzés. Hogy ez jó vagy nem, majd kiderül. Nézzük a gyakorlatot, a gyakorlati részt. Nyilván a gyakorlati rész is még további két részre bontható. Tehát a leendő járművezető jelöltet egyrészt meg kell tanítani, magát a szerkezetet kezelni. Nagyon nem szeretem, de nem tudok mit tenni ellen, megtanulok vezetni. Ezzel tulajdonképpen arról beszélünk, hogy egy szerkezetet tanulok meg kezelni. Ahol valaki, akár egy oktató, akár csak egy hozzáértő, de laikus, de hozzáértő, elmondja nekem, hogy mit kell tennem, amikor beülök a vezetőülésbe, melyik pedált kell nyomnom, melyik kart kell húznom, mit kell tennem, hogy ezzel mozgásba hozzam az autót, hogy kell gyorsítani, lassítani, kormányozni, stb. Ez az egyik része, és ezt is végül is akár egy szülő, aki ért hozzá, és megvan benne a képesség, hogy ezt át tudja adni nyugodtan. A másik része az pedig az, hogy valaki beilleszkedjen, be tudjon illeszkedni ebbe a közegbe, a közúti közlekedésbe. Kockázatos dolog példákkal élni, mert minden példa sántít valahol, de tulajdonképpen, hogyha azt mondom, hogy megtanultam vezetni, hogyha valakinek azt mondják, hogy na, itt van a sakk, ezek a bábuk, ezekkel így lehet lépni, és így tovább. Tehát ismeri a bábukat, tudja, hogy lehet vele lépni. Elmondhatjuk róla, hogy tud sakkozni. Nem, az valamivel több. Az valamivel több, tehát ott azért átlátni a dolgokat, előre gondolkodni, kombinálni, és ez már egy bonyolultabb dolog. Visszatérve, hogy a szülő, vagy családtag, bárki rokon. A szülőnek óriási szerepe volt már eddig is, hát hogy mióta etéren, amióta autó van. ugyanis amikor egy szülő a 2-3 éves csemetéjét viszi óvodába, majd később iskolába, abba a korban az a gyerek még kellően képlékeny ahhoz, hogy gyönyörűen formázható legyen, és bele van kódolva, hogy elsősorban a szülőről vegye le a mintát. Tehát itt az óriási felelőssége a szülőnek már a kezdetek kezdetétől, hogy olyan példát mutasson annak a gyereknek, amit ő majd később alkalmazni fog ő is. Tehát amit lát, azt fogja csinálni. Tehát ha óvodába menet apuka vagy uram, bocsán, anyuka, a többi közlekedő partnernek bekiabál meg, akkor ez a gyerek ezt fogja továbbvinni. Ezt látja, ezt fogja továbbvinni.
Egyrészt, másrészt azért ott vannak a rossz beidegződések, ami mondjuk az a hosszú évek alatt már megszerzett egy járművezető, és mondjuk ezt ő nem veszi már észre, akár kopik a tudás is.
Igen, tényleg most megint egy nagyon olyan dologra tapintottál ezzel, amiről szerettem volna beszélni, hogy tényleg az utakon mindenki szid mindenkit. A fiatal az öreget, az öreg a fiatalt, nincs tökéletes állapot. Ugye 17-18 éves korában kerül oda egy fiatal, hogy maradjunk ennél, megtanul vezetni. 17-18 éves következésképpen remekül működő érzékszervek, brilliáns reflexek, viszont nulla tapasztalat, zéró rutin. Aztán eljut odáig, hogy megkapja a jogosítványt, ki könnyebben, ki nehezebben. Én annak idején mindig elmondtam a már úgymond levizsgázott tanulómnak, hogy ezzel, hogy te megkapod a jogosítványt, ezzel te még nem vagy kész sofőr, ez az a pont, amikor elérted, hogy már az önálló fejlődés útjára léphetsz innentől. Na, megkezdődik az önálló fejlődés, tehát szaporodnak a levezetett 1000 meg 10 000 esetleg 100 000 kilométerek, egyre több tapasztalatra teszed, egyre több rutinja lesz, viszont az idő az meg könyörtelenül telik, telnek az évek. Ebből meg az következik, hogy romlanak az érzékszervek, tompulnak a reflexek. Tehát nincs tökéletes állapot, úgyhogy próbáljon meg mindenki úgy fiatal, mint az idősebb, a saját képességeihez igazodva. Tehát a fiatal még ne akarjon az utak királya lenni. Az idősebb megvegye tudomásul, hogy már nem az, mint 20 éves korában.
Ez egyébként, hogyha már a gyakorlatba kerül, hogy beülhetünk, szabad beülni apa-anya mellé és megtanulni vezetni, nyilván itt az is akadályt képez, és ugye erre nem tértek még ki, hogy mi a határ, hogy meddig szabad ezt csinálni, de ott ugye nincsenek pótpedálok például, amivel ugye rá segít mondjuk egy járművezető oktató arra a folyamatra, ha mondjuk hirtelen fékezni kellene. A másik fele pedig az, hogy mennyiben tud hatékony lenni ez a fajta módszer.
Ez szinte mindig is felmerült, hogy szülő, egyéb családtag gyakoroljon-e a leendő járművezetővel az oktató mellett, tehát az oktató. Mindenképpen jó. Nyilván forgalommentes helyen, tehát csak kizárólag forgalommentes helyen.
Tehát itt a szőlőben például ez nem új keletű.
Jó minőségű aszfaltozott utak, ott lehet gyakorolni, és akkor itt, ha nincsenek pótpedálok, akkor sincs probléma. Megérkeztünk az anyagi részéhez, nem kis pénzt tud megspórolni vele a család, hogyha volt olyan oktató kollega, aki ettől teljesen elzárkózott, ez az ő dolga, ebbe más ne szóljon bele. Nyilván egy bizonyos fázisig megy a dolog. Tehát tulajdonképpen csak a technikai rész, a forgalomba való beilleszkedés és az ott való mozgás az teljes egészében maradjon az oktató dolga. Pályám elején volt olyan tanulóm, aki úgy jött vezetési gyakorlatra, Rózsakárai úton volt a váltóhely, megérkezett a saját autójával, átült a tanulóautóba, gurultunk 2 óra hosszát, majd aztán végezvén visszaült a saját autójába, elment. Hát ő hosszú ideig jogosítvány nélkül vezetett.
Oh.
Na ebből azt akarom kihozni, hogy végül is talán könnyebb a dolga egy oktatónak, hogyha egy teljesen kezdővel, aki a nulláról indul a téren, kell elkezdenie foglalkozni, mert tapasztaltam már ilyet is, hogy egy rossz beidegződést kipucolni valakiből, hát nehezebb, mint teljesen nulláról kezdeni. Konkrét példát mondva, beidegződés volt nála, hogy ő belenyúlt a kormányba. Tehát ilyen alsó madárfogással belenyúlt a kormányba. Nehéz volt kipucolni belőle. De az, hogy a szülővel is gyakorol, akkor nem fog ilyet eredményezni, tehát nem kell ilyentől tartani.
De ez anyagilag mindenképpen anyagilag jobban mindenképp, járnak egyébként, igen, vele. Hogyan alakul most egyébként a jogosítvány megszerzése? Mennyibe kerül most? És milyen óraviszonyokat kell teljesíteni?
Egy B kategória az alaphangon nyilván itt a járulékos költségek, tehát el kell hozzá végezni még pluszba egy közúti elsősegélynyújtás tanfolyamot, ez a Vöröskeresztbergein belül zajlik, aztán ki kell fizetni az elméleti tanfolyam, vagy a hagyományos tantermi, vagy a online tanfolyam díját, ki kell fizetni a vizsgadíjakat. Ami a leghúzósabb, úgymond az egészben, az a gyakorlati vezetési órák. Ez most jelenleg 8000 per órától indul, a határ meg a csillagoség, hallottam már olyat is, aki mondjuk Budapesten ő hajlandó kifizetni azért, hogy valami luxus autón tanuljon vezetni, akár 30000 forintot is egy órára. Tehát tulajdonképpen mire megvan egy jogosítvány, az több százezer forint. Van egy alapóra, 30, ami után vizsgát kérhet. Tehát hiába az oktató azt mondja, hogy még esélytelen, nem javasolja, de kérhet vizsgát, nagyon kevés a 30 óra. A mai forgalom mellett a 30 óra az, tehát átlagban számolhatunk legalább 50-60 órával. Most ha ezt csak a 8000 forinttal beszorozzuk, az már. És itt jön be a spórolás, hogy még az elején, amikor úgymond a technikai kezelési részt sajátítja el a tanuló, akkor időnként, ahogy az előbb beszéltünk róla, forgalommentes helyen a szülő vagy családtag is besegít.
Továbbra is várjuk hívásaikat a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon arra a kérdésünkre, hogy mikor alakult meg az Ergo együttes. A helyesen válaszolók között az augusztus 3-án este 8:30-kor kezdődő a Tokaj Fesztiválkatlan nagy színpadán fellépő Szikora Róbert és az Ergo együttes koncertjére nyerhetnek páros belépőt. Fontos, hogy a jegyeket a jegypénztárban az előadás kezdete előtt 20 perccel vehetik át. Telefonáljanak 36-os körzet 510-610. Most pedig folytatjuk a beszélgetést Barta Róbert járművezető oktatóval a KRESZ lehetséges változásairól, valamint a jogosítvány megszerzésének feltételeiről. Nekem az a része egyébként érdekes ennek, hogy ugye korábban volt a rutin megszerzésére való időszak, ami, ami egyébként pont erre szolgált, hogy még forgalommentes helyen szokjuk az autót, szokjuk a vezetés élményét, a pedálokat, mi hol van az autóban, tudjuk megcsinálni azt, hogy hogyan kell leellenőrizni az autót. Na most ez ugye kikerült. Tehát az évek alatt rengeteg változás történt. A rutin pálya ismerete és a rutin megszerzése hiányzik-e szerinted?
Az, hogy az autót műszaki szempontból leellenőrizni, ez továbbra is megmaradt. Annyiban változott a dolog, hogy amikor még ugye te is tanultál vezetni, akkor rutin pályán kellett, tehát egy zárt pályán, bóják között kellett ezeket a gyakorlatokat megtanulni, begyakorolni, majd egy vizsga formájában bemutatni. A változás ott van, hogy továbbra is be lehet menni, sőt ajánlott is bemenni a rutin pályára, de már nincsen ott külön rutin vizsga, hanem egy gyakorlati vizsga van, és ez magába foglalja a forgalmat és az úgymond rutin feladatokat is. Ennek már idestóval lassan 10 éve lesz, lehet, hogy nem jól emlékszem, de nagyságrendileg körülbelül. És ment is akkoriban, mint mindenről, ami változás, a szóbeszéd, hogy mert az kint az én autómnál parkoltatja a tanulóját, és össze fogja törni az én autómat. Neki nem jó az, hogy nyugodtan, zárt pályán, bóják között ő akár ki is szállhatna az autóból, ott van a tanuló mellett, gyakorolja. Nem, ő éles helyzetben, valós autók között, kint a forgalomba gyakoroltassa a parkolást. Háromszoros stressz az oktató számára azt, hogy ezt így kell csinálni. Meg a tanuló számára is, igen. De persze megértem én azt is, aki a saját autóját félti, hogy nehogy a tanuló összetörje. Nem tudok még ilyen esetről, hogy egy parkolás gyakoroltatása közben bárki autójába sérülést okoztak volna. Nagyon toppon vannak az oktatók ilyen helyzetben, és igyekeznek nem kárt okozni másnak. Viszont mondom, ez számukra lényegesen nagyobb odafigyelést igényel, míg rutinpályán történtek ezek a dolgok. Na hát a változás, a fejlődés megállíthatatlan, szoktuk ott mondani.
Tulajdonképpen akkor az, hogy kivették ezt a vizsgát, ez könnyítette a helyzetén a tanulóknak, vagy az oktatóknak? Tehát, hogy már nem kell vizsgázni ugyan rutinból, de én azt hallottam, hogy nem is nagyon erőltetik azt, hogy ott kezdjenek bele, hanem akkor bele a forgalomba.
Ez megint az, hogy ugye az oktató szeretné azt, hogyha minél felkészültebben tudná vizsgára engedni, és most ne is a vizsgát nézzük, mert nem arról szól a történt, hogy én most sikeres vizsgát tegyek, bár ez a felszín, hanem inkább arról, hogy az a járművezető, aki az én kezem alól került ki, az balesetmentesen tudjon közlekedni. Tehát, hogy ezt elérjük. És ehhez sok-sok óra kellene, de az meg sok-sok pénz. És ugye próbálják a órák számát leszorítani. Ezért kiviszik már forgalomba a tanulót olyankor, amikor még ők is belátják, hogy lehet, hogy ezt még nem kellene, nem lenne itt az ideje, de hát, legyen kettős a dolog. Igaz, hogy még most kóstolgatja az autót, most gyakorolja az autó technikai kezelését, de már a forgalomban is próbáljon beilleszkedni. Nem szerencsés dolog. Tehát tényleg úgy lenne a jó, hogy amikor kimegyünk a forgalomba, akkor annak a tanulónak a technikai kezelés az már zsigerből menjen, és a teljes figyelmét a forgalomra tudja fordítani.
Elég sok tanulód volt az évek alatt, és elég sok változást éltél meg. Mik voltak a főbb változások, amik mondjuk módosították ennek a jogosítványnak a megszerzésének a folyamatát?
Igazándiból én lényeges változást nem is igazán vettem észre. Tényleg ezt leszámítva, hogy egy idestova 8-10 éve az elméleti képzés a hagyományos tantermi formából átment az online formába. De maga a számonkérés, és ez nem csak a járművezető képzésre vonatkozik, hanem szinte az élet minden szegmensében, ahol képzésről, majd az ott elsajátított tudás számonkéréséről beszélünk, a tesztkérdések útján történő számonkérés, Ez szerintem a legalja.
Pont ki akartam térni erre, hogy magának az elmélet oktatásának pont az volt a lényege, hogy nem csak beidegződött, tulajdonképpen csak úgy begyakoroltuk, hogy mi lehet a helyes válasz, igen, hanem megértettük, hogy miért van az.
Igen, igen. Tehát ez már a kezdetek kezdetétől sántított. Na most az, hogy hosszú ideig a vizsga, a tesztvizsga az ugye úgy történt, hogy egy papírlapot, tesztlapot kapott maga elé a vizsgázó, meg egy tollat, és akkor tollal kellett x-elgetni. Na most már ez a múlt, számítástechnika, ez a jövő. Vagyis leül a vizsgázó egy monitor elé, egy érintőképernyő elé, ahol látja ugyanazokat a kérdéseket szinte, amiket évtizedekkel ezelőtt, de most már nem tollal x-elget, hanem böködi a érintőképernyőt. És amit nagyon jól mondtál, hogy ezt be lehet biflázni.
Ez csak egy memoriter tulajdonképpen.
Pontosan erről van szó, és ez nagyon nem jó. Tulajdonképpen én is szégyeltem magam, nem jut eszembe jobb kifejezés erre, amikor még a hagyományos tantármi kresszen úgymond a vizsgára próbáltam felkészíteni a tanulókat, tehát hogy erre a kérdésre ez a jó válasz. Talán próbáltam hozzáfűzni valami támpontot, kapaszkodót, hogy megjegyezze, de ez mégiscsak arról szólt, hogy erre a kérdésre ez a jó válasz, ha vizsgán kapod, akkor ide x-elj, vagy ide bök. Ami ebben változás volt, hogy B kategóriáról beszélünk, az eddigi néhány száz, 3-400 tesztkérdés, amiből ugye most már a számítógép véletlenszerűen generálja és dobálja kifelé a kérdéseket a vizsgán. Ez a 3-400 kérdés, ez megszaporodott 1000-pár százra. Mondták azért ezt, mert ezt már nem lehet bebiflázni. A lényeg nem változott. Tehát ha 3000-re emelik is fel a szóba jöhető kérdések számát, a lényeg akkor is az maradt, hogy ez nem egy szóbeli vizsga, ahol el tudom dönteni, hogy alkalmas-e már ez a jelölt, vagy még nem.
Egyébként a vizsgák sikerességét ez hogyan befolyásolta?
Amikor papírlapról került át számítógépre a vizsgáztatás, akkor nem csak én, hanem szinte minden elmélettel foglalkozó oktató kollégám aggódott azon, hogy drasztikusan romlani fog a sikerességi mutató a vizsgákon. Ugyanis amíg papírlapon történt a számonkérés, addig ugye 55 kérdést kapott addig is a vizsgázó, és a teljes rendelkezésre álló idő az 55 perc volt. Igen, de amikor papírlapon vizsgázott, akkor ő ezzel az 55 perccel teljesen szabadon gazdálkodott, ugyanis ha egy kérdésre 3-4 percet szánt rá, mert az egy bonyolultabb kérdés volt, akkor annyit. A másikra az egyszerűbbre többet. Amióta átkerült számítógépre a vizsgáztatás, azóta a gép minden egyes kérdésre, úgy a legegyszerűbbre, mint a legkacifántosabb, legbonyolultabb kérdésre is, egy percet ad. Érthető. Valahol, ha a valóságra próbáljuk meg felkészíteni a tanulót, tehát a leendő jelenvezető jelöltet, hogy a maga a közlekedés is olyan, hogy ott még egy perc sincs, sokszor egy másodperc sem, hogy döntsön, és jól döntsön. Tehát valahol ez jó. Na, a kérdésedre visszatérve, az eredményességben nem mutatott drasztikus változást, tehát ugyanúgy megvan. Mint ahogy hál' Istennek, tehát minden elismerésem azoké a szakembereké, akik ezt az online oktató programot megalkották, nyilván részt vettek benne informatikusok, részt vettek benne járvezetés képzésben tevékenykedő szakemberek. Ez egy nagyon jó program lett, tehát meg lehet rajta tanulni a kressz elméletet, és a sikerességi mutatóban sem látszik meg, hogy akik online tanulnak, hogy azoknak ne sikerülne olyan arányban a vizsga, mint az eddigiekben.
A forgalmi vizsga megszerzésében lett-e változás? Meddig van nekünk engedélyünk arra, hogy próbálkozzunk?
Abban lényeges változás nem lett, tehát továbbra is úgy van, hogy 5 próbálkozási lehetőség van, és az 5. sikertelen vizsga után kell elmenni pályaalkalmasság vizsgálatra. aztán onnantól bármeddig lehet próbálkozni, tehát ebben nincs változás. És ott már személyes a dolog, tehát ott már ember a vizsgabiztos. Persze az elméleti vizsgán is van vizsgabiztos, élő hús ember, de ott nem igazán tud beleszólni. Mert megvannak adva a kritériumok, hogy eddig megfelelt, ez alatt már nem felelt meg. Most darásfészekbe fogok nyúlni. Ugye szoktam mondani, hogy az elméleti vizsgán kizárt a szubjektivitás lehetősége. Ugyanez már nem feltétlen mondható el a gyakorlati vizsgán. Elmondtam én az elméleti vizsgáztatásnak is a véleményem szerint a hátrányait, hátulütőit. A gyakorlati vizsgánál emberek vagyunk. Én is. Tehát egy gyakorlati vizsgán szimpatikus-e számára az a tanuló? Irritálja-e őt az, hogyha tetoválása van a tanulónak, vagy piercingje van? Aztán a saját személyes dolgai, melyik lábával kelt fel aznap reggel? Tehát ezek emberi tényezők, el kell ismerni, hogy ezt nem lehet kizárni. Tehát megvan az elméleti vizsgának is, a tesztjellegű elméleti vizsgának az a hátránya, hogy nem igazán jó, de egyelőre nem tudunk jobbat. Viszont ott az objektív, a gyakorlati vizsga az meg emberi, de ennek meg itt van ez a része, hogy bizony bele-bele jön a szubjektivitás.
Itt most említetted egyébként a pályaalkalmassági vizsgálatot, ami szerintem azért is fontos talán erről beszélni, mert hogy még az a műsor elején arról beszéltél, hogy bele kell illeszkedni a tanulónak a forgalomba, tehát neki meg kell szokni ezt a közeget. Itt ugye gondolom arról is van szó, hogy ő önbizalmat szerezzen abban, hogy ő igenis képes erre.
Így van. Nagyon jó, ez az önbizalom, ezt még ebbe belekapaszkodunk. Pályaalkalmasság vizsgálat, ha a közelmúlt híreit figyeljük, nem csak a közúti közlekedésben résztvevők alkalmasságát, pályára való alkalmasságát, hanem látjuk azt, hogy például egy-egy gyereknevelés terén tevékenykedőt, hogy arról tutira meggyőződni, hogy ő alkalmas erre a dologra. Vannak erre felkészült szakemberek, pszichológusok, pszichiáterek, de próbálják szűrni, kiszűrni azt, aki nem odavaló. Így a pályaalkalmasság vizsgálaton is. Én ilyenen, mint egy 40 évvel ezelőtt vettem részt ilyen vizsgálaton. Tényleg nagyon sokrétű, mert van benne reflex, memória, megfigyelőképesség. Itt is konkrétan szakemberrel is kell beszélni, tehát amiből ő megpróbálja leszűrni, hogy alkalmas vagyok-e vagy sem. Na, és akkor most jön az, hogy tényleg nagyon fontos az önbizalom. Igen ám, csak nagyon keskeny a mesdje. Az egészséges önbizalom és a
túlzott
önbizalom között. Próbáltam elkerülni, de csak nem sikerült, hogy szóba ne hozzam a drága jó közösségi oldalt. Nyilván ott is azok a sláger témák, amik nem csak egy területet érintenek, hanem ami szinte minden embert érint, ilyen a közúti közlekedés is. És gyakran fel-fel dobnak ilyet, hogy betesznek egy kérdést. Ezrével jönnek a hozzászólások, illetve válaszok. Meg szoktam nézni. Hát néha elborzad az ember. Tehát amíg ott a közösségi oldalon látom, addig nincs is gond. Igen ám, de azok az emberek, akik oda ezt beírják, ők a valóságban is, a közúton is részt vesznek a forgalomba, és ott már némileg aggályos, hogyha ott is ezt csinálja, hogy ő így gondolja, akkor ez így van. Nagyon nem jó a közúti közlekedésben egy olyan szereplő, aki bizonytalan, tutyimutyi, sokat elfél, elmeditál egy-egy dolgon, ez nagyon nem jó. De ami még ettől is rosszabb, aki totál meggyőződéssel csinálja a hülyeséget. Tehát ennél már csak ez a rosszabb.
Láttál, gondolom, ilyeneket.
És vannak ilyenek. Apropó, ugye nekünk oktatóknak évente, illetve most már egy ideje, csak két évente részt kell vennünk egy továbbképzésen, ami hát nem kevés pénzünkbe is kerül, hogy részt vegyünk ezen a továbbképzésen. Na, ez is online zajlik egyébként, és nekünk is vizsgázni kell. Néha úgy érzem, hogy teljesen felesleges, ugyanis kint az utakon is kapjuk mi kéretlenül ezt a továbbképzést. Tehát nem egyszer volt már nekem is, hogy nem átallott kiszállni az autóból, oda jött hozzám, és ő megmondta a frankót. De konkrét példa, Ittegerben a Vallor Rákóczi kereszteződés, Vallorról balra kívántam kikanyarodni a Rákóczira, a lámpa piros, és hát olyan távolságra álltam meg a lámpától, hogy arra kényelmesen ráállásak, ez az egyik, a másik pedig ott azon a helyen valaki a Rákócziról megpróbál egy nagyobb járművet jobbra befordítani a Vallon útra, annak igencsak hely kell. Tehát egy autóbusz vagy egy nagy teherautót. Vagyis, ha én ott teljesen előre megyek a vonalig, amiről azt kell tudni, hogy az nem azért van ott az a vonal, hogy odáig kötelező előre menni, hanem az jelzi, hogy maximum odáig lehet előre menni, amíg piros a lámpa. Na és kiszállt és odajött, miért ilyen messze állok meg a lámpától, és miért nem megyek előre? Nem is kellett válaszolnom, mellém állt a szerencse, akkor jött jobbról a Rákóczin egy nagy autóbusz, és fordult be jobbra. És még így is alig fért el, hogy nem kellett mondani semmit, ott volt a példa, hogy ezért. Na, ez csak példa volt, de tehát kapjuk a továbbképzést, mert hát ilyenek vagyunk, erre mindenki hajlamos, és kapjuk a továbbképzést az utakon is.
Pont ez a rutin. Ez, amit megszerzünk ilyenkor. Ebből adódik majd az, hogy később bizonyos helyzetekre fel tud készülni a tanuló. Mi az szerinted ajánlott óraszám, ami alatt mondjuk egész magabiztossággal meg lehet szerezni?
Ez teljesen egyénfüggő, sőt, ebben még az is benne van, hogy olyan is van, akinél már egy némi tapasztalattal rendelkező oktató egy 10-15 óra után meg tudja mondani, hogy na, ezzel nem kéne tovább próbálkozni, ebben nem kéne tovább beleölni a pénzt. Nehéz ezt megmondani. Tehát nehezen szánja rá magát egy oktató, de ugyanakkor ott van a másik oldala is, hogyha viszont megyünk előre a 10-10 és még 10 és már 100 óra fölött járunk, és benne van egy vagyon, és akkor szembesülünk azzal, hogy ebből nem lesz semmi, akkor ez megint az oktatónak a hibája, hogy hát miért nem szólt? Miért hagyta, hogy ennyi pénzt beleöljek? Teljesen egyénfüggő. Nagyon nem szeretem ezt az átlagot, de most mégis kiszaladt a számon. Általában olyan 50-60 óra az, amiből.
Tehát nagyjából akkor ez úgy is van meghatározva, ami, mert 30 a kötelező.
Meghatározza úgy van, hogy 30 a kötelező. Tehát a 30 levezetett óra után az oktató tanácsa vagy javaslata ellenére a tanuló kérheti, hogy ő vizsgázhasson.
Mennyire bátrak egyébként a tanulók? Szívesen mennek 30 óra után, vagy inkább az anyagi megfontolás miatt döntenek így?
Hál' Istennek a nagy többség elfogadja az oktató véleményét, és csak akkor megy vizsgázni, amikor az oktató is eldönti. Na, itt jön még be olyan, hogy visszakanyarodtunk a szülőkhöz. A pályám alatt nem egyszer volt már olyan, hogy megjelent a szülő, és ő azt állította, hogy már pedig az ő gyereke már tud vezetni. Hát nem tudom. Térjünk át egy másik dologra, úszás. Melyik az a szülő, aki látná, hogy az ő gyereke még a 70-80 centis vízbe csak kapálózik és fuldoklik, de azt mondaná, hogy tud már az úszni, dobjuk bele a 2 méteres vízbe. Hát könyörgöm, nem már.
Tehát, de egyébként azért ez egy azért jó példa, mert hogy mind a kettő az életveszély.
Mind a kettő. Jó, mondjuk az úszásnál csak a sajátja, itt a közúti közlekedésben nem csak a sajátja, hanem másé is. Úgyhogy nem egyszerű dolog ez, de megpróbáljuk azt. Tehát tulajdonképpen arról lenne szó, hogy ez egy olyan társasjáték, ahol minden korú, nemű, rangú, rendű ember részt vesz ebben, szabályok. Tényleg nem akarok bántani senkit. Igen, tarthatatlan az, hogy most nem világviszonylatban, csak kicsiny hazánk táján maradva, hogy ebbe az országban egy adott időintervallumot vizsgálva 1-5 év mennyien sérülnek, illetve halnak útjainkon, ez így tarthatatlan. Ezen változtatni kell. Csak sokan abban látják a megoldást, hogy szabályokat és még szabályokat, már most olyan bonyolult, alig érthető, átlátható szabályok vannak, amit nagyon nehéz megértetni a tanulóval, és ugyanakkor bejön az, hogy ez tényleg a közlekedés biztonságot szolgálja?
Van erre konkrét példa?
Nem mondanék konkrét példát, de ha nem csak magamról beszélve, hanem egy oktató, aki már több évtizede a pályában, és merjük azt mondani, hogy a kis ujjában van a KRESZ első paragrafus elsőben kezdéstől a nem tudom, hogy hányadik, az összes szabály. Ha történetesen ő azt mondaná, hogy na, akkor most én váltok, és kimegyek bírságolni az utakra. És minden olyan dolog ér, ami szabályszegésnek minősül, ő bírságolna, költségvetést idő alatt rendbe tenni, mert ez ugye az államnak folyik be. Tehát sok olyan szabály van, ami van, de nehéz lenne észérvekkel alátámasztani, hogy ez tényleg a közlekedés biztonságot szolgálja.
Most így a műsoridő vége felé közeledve, szerintem egy nagyon klasszikus és régóta beidegződött sztereotípiával jönnék elő, a férfiak vagy a nők vezetnek jobban. Már sokat láttál, sok tanulód volt, fiú, lány, férfi, nő, mit tapasztaltál?
A hölgyekből hiányzik az, ami a férfiakban megvan többnyire. Gondolok itt arra, hogy egy férfi ember, főleg fiatal korban, ő szeretne megfelelni. Kiszemelt, vagy már kiválasztott hölgy kislány elvárásainak szeretne megfelelni. Mi hozta ezt így, nem tudom, de hogy így van biztos, hogy ma nézzük meg egy fiatal lánynak, egy srác nem igazán fog tudni azzal imponálni, hogyha előadja neki, hogy te, kicsim, én tudod, milyen jó esztergályos vagyok, hogy nem jön be a lánynak, hogy elmondja, hogy milyen jó traktoros vagyok. Kijössz, megnézed, hogy nem. Viszont, ha előadja ez a srác, hogy kicsim, tudod, milyen jól vezetek? A kislány olvag a gyönyörűségtől, hogy fú, hát ez nagyon menő, ez bejön. Tehát próbál megfelelni. És azt hiszem, hát éppen holnap lesz annak 36 éve, hogy házasságban élek. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy a férfi az jól idomítható állatfaj. Úgyhogy, tehát ez a hölgyeken múlik, ha nem elvárás tőlük a férfi irányába, hogy ő legyen a legmenőbb az utakon, ő előzzön meg mindenkit, ő dudáljon le mindenkit, akkor a férfi alkalmazkodni fog ehhez. Na, tehát a kérdésedre válaszolva, a hölgyek ezt, már mint az autóvezetés, vagy a közúti járművezetést is, az élet ugyanolyan természetes dolgának tudják venni, mint egy nagy takarítás, egy főzés, vagy valami. Tehát ennek nem tulajdonítanak különösebb jelentőséget. Egy fiatal férfi ember, az, igen, ez nagyon menő dolog, nekem menőnek kell mutatkozni, annak kell lennem. Így a kérdésedre válaszolva, szerintem a hölgyek...
Megleptél a válaszsal. Én azt gondoltam egyébként, hogy a férfiakat fogod mondani.
Ők szeretik azt gondolni magukról, de hagyjuk meg ezt nekik.
Hát akkor köszönjük a bizalmat, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk ma reggel.
Máskor is nagyon szívesen.
Kedves hallgatóink, ennyi fért ma reggeli műsorunkba, melyben Barta Róbert járművezető oktatóval beszélgettünk a jogosítvány megszerzésének aktuális feltételeiről és a KRESZ lehetséges változásairól. Játékunk sem maradt el, hiszen 3 darab páros belépőt sorsoltunk ki Szikora Róbert és az Ergo együttes koncertjére, melyet augusztus 3-án most szombaton este 8:30-kor tartanak a Tokaj Fesztivál Katlan nagy színpadán. Játékkérdésünk így hangzott: mikor alakult az Ergo együttes? A helyes válasz 1982 volt, akiknek pedig kedvezett a szerencse, ő Karóczkai Anita egri hallgatónk, Takácsné Kassai Judit encsi hallgatónk és Kós János ostorosi hallgatónk volt. Felhívjuk nyerteseink figyelmét még egyszer, hogy a jegyeket a jegypénztárban tudják átvenni a koncert kezdete előtt legalább 20 perccel. Szeretettel gratulálunk nyerteseinknek, hallgatunknak pedig köszönöm a figyelmet a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Fehér József nevében is. A műsorvezetőt Berec Renátát hallották. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk!